Sziasztok, Babi Kedit vagyok, az Egy Életem műsorát halljátok, amelyben a turizmus egy számomra igen kedves területéről lesz szó a műsor első részében. Az agroturizmusról beszélgetünk, vagyis arról, amikor a vendégek gazdaságokban, tanyákon vagy falusi házakban szállhatnak meg, megismerkedhetnek a vidéki élettel, bekapcsolódhatnak a mezőgazdasági tevékenységekbe. És aki kalauzom a bennünket ebben a témában, az Matolcsi Zsolt, agroturisztikai szakértő. Szia Zsolt, köszöntelek, örülök, hogy itt vagy.
Szia Edith, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Én próbáltam itt a saját szavaimmal leírni, hogy tulajdonképpen az agroturizmus mit is jelent, de az alapján próbáltam, ahogy én egyszer megéltem ezt Olaszországban, ugyanis nekem ott volt egy ilyen személyes tapasztalásom nagyon-nagyon régen. Egy farmon laktunk a barátainkkal, ahol olivát termesztettek, borászat volt, és hát egy nagyon kellemes tapasztalás volt, mert egy picit bevonódhattunk ott a helyi munkálatokba. Úgyhogy hát tulajdonképpen az első kérdésem, hogy téged mikor ragadott magával ez az agroturizmus, vagy milyen élményed van, hogy erre adtad a fejed, hogy ezzel foglalkozz, agroturisztikai szakértő legyél?
Már egyetem alatt vonzott mindig a finom bor és a jó ételek, és ez nem csak az éttermekben elérhető, akár manufaktúrákban, termelőknél, és sokat éltem külföldön tanultam, Ausztriában és Olaszországban, és volt szerencsém felfedezni jó pár ilyen termelőt és manufaktúrát. Wachau-ban, Vulkánlandban, azaz Dél-Keresztályországban, Olaszországban. De igen, nagyon jól összefoglaltad, hogy mit is takar az agroturizmus. Ennek a bölcsője Olaszország, és ezt én egy klasszikus agroturizmusnak hívom. Hasonlít az osztrák, a szlovén rendszerhez egyaránt. Itt a szálláshely van a középpontban, tehát kötelező a szálláshely minden termelőnél.
Tehát tulajdonképpen a turizmus serkentése történik egy másik iparágnak, vagy egy másik szektornak a bevonásával. Tehát sokkal fontosabb az, hogy hány vendégészakát tölt a vendég egy olasz agroturizmusban, mint az, hogy mondjuk mivel foglalkozik?
Pontosan, az olasz agroturizmus óriási sikereket ért el, több millió turistát sikerült a fő hotspotokból elterelnie, olyan vidéki, a falusi térségekbe, ahol előtte turista még nem járt, és azért ennek nagyon erős vidékfejlesztő hatása is van, másrészt meg kinyitja további attrakciók előtt a turizmust, a vidéki turizmust.
Amit te most itt vázoltál, ez lehet a túlturizmusnak, az overturizmnek egyfajta megmentője, ha szabad így fogalmazni?
Igen, én ezért is vagyok ilyen lelkes az agroturizmus iránt, mivel tökéletesen illeszthető a látogató gazdaság szemléletbe, tehát megvan a helyekkel való kapcsolódás, megvan a turista úgymond, mint vendég érkezik a térségbe, és személyes kapcsolatot tud kialakítani a helyiekkel, jelen esetben a termelő, vagy akár a manufaktúrának a tulajdonosa, és első kézből kapja a hiteles, eredeti infókat.
Mit kínál egy ilyen lehetőség, akár egy ilyen hétvége, vagy egy-egy nap?
Hát egy ilyen program óriási élmény. Az ember tanul, megismeri a helyi ételeket, ezek elkészítésének módját, kultúrát, és kapcsolatba kerül a helyiekkel egyaránt.
Hogyha a hazai erősségeket kellene számba venni, akkor mik azok a legkedveltebb, vagy leginkább vonzó agroturisztikai célpontok, amiket esetleg ajánlani tudsz, vagy tevékenységek?
Rendkívül változatos és sokszínű programok elérhetőek. Gondoljunk akár egy közös tökmagolaj pörkölésre.
Az Őrségben például?
Pontosan ennek a pörkölése, préselése, kóstolása, akár zöldségek fermentálása, egy állatsimogató, közös sajtkészítő workshop, vagy egy élményprogram egy biomalomnál.
Említetted, hogy ez jó a turizmusnak, mert ugye egy csomó előnyt magában rejt, jó a vendégeknek, hiszen egy olyan egzotikus, különleges élményt nyújt mondjuk egy városi lakónak, ami ha nincsen vidéki nagyszülő vagy vidéki rokon, akkor nehezen elérhető. Az, hogy ő bejusson az állatok közé, az, hogy ő a frissen termesztett paradicsomot leszedje, hogy megtanulja, hogy kell azt befőzni. Szóval sok szereplőnek előnyt jelenthet.
Igen, és sajnos nem sokan tudunk róla, sajnos az agroturizmus ismertsége alacsony, és egy városi család fejében sincs meg az az info, hogy amikor tervezi a hétvégi kirándulását, vagy akár vidéki utazását, hogy akár termelőhöz is lehetne menni. Pedig milyen jól érezni magát az egész család. De nem csak a családoknak, hanem a pároknak, baráti társaságoknak és céges csoportoknak is rendkívül jó egy ilyen program. Ismerek olyan termelőt, aki kifejezetten céges csoportokra specializálódott, és kiválóan megél belőle.
Említetted azt, hogy Olaszországban ugye a szálláshely van a fókuszban, és valami olyasmit mondtál, hogy ez a klasszikus agroturizmus?
Igen.
Van nem klasszikus is? Vagy ez miben különbözik? Egyáltalán specializálódnak-e az országok valamilyen módon?
Igen, az agroturizmusnak nincs konkrét definíciója, mindig az adott ország, térség adottságain múlik, és erre szabva fejleszti, értelmezi az adott ország. Új hullámosnak nevezném Skóciát. Itt 2020-ban készítettek egy stratégiát, és itt már megjelennek a farmkávézók, farmteázók, szabadtéri étkezések, szabadtéri programok, gyerekprogramok. Szóval rendkívül sokszínű, és tényleg itt már az élményprogramokon van a hangsúly, és hasonlóan, mint nálunk, ott a városi lakosságot célozzák meg. Itt már nem a szálláshely dominál, és nem a hegyvidékekbe való kivonulás, akár egy hétre vagy 10 napra, hanem konkrétan a rövidebb élményprogramokon van a hangsúly.
És gondolom, hogy azért nagyban meghatároz, hogy milyen az éghajlata egy-egy országnak. Ugye te is említetted Olaszországot, nyilván oda olivát megyünk szedni, vagy olívaolajat készíteni. Skóciában másfajta előnyöket, nem annyira a természet, hanem ahogy kivettem a szavadból, itt inkább egy ilyen aktivitás, vagy tevékenység van a fókuszban jobban? Tehát hogy fogyasszunk teát, kávét, nem tudom én, éppen mit termelnek Skóciában?
Természetesen a viszkiről se szabad megfelelkezni.
Hogyne?
És ők nagyon tudatosan fejlesztik amúgy a gasztroturizmussal együtt. Nagyon profik benne, de hogyha közelebbre megyünk, is találunk nagyon jó példákat. Vulkánland, ugye itt a délkelet Ausztria, hasonló problémákkal küzdött, mint Magyarország. Elnéptelenedő térség volt, nagy volt a belső migráció, ausztriai szinten alacsonyabbak a fizetések, és a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején elindultak egy olyan úton, hogy mindent megnyitnak. Megnyitották az éttermeket, úgymond a termelőket, manufaktúrákat, tehát ez nem csak egy fogás volt, hogy be lehet tekinteni a kulisszák mögé, hanem konkrétan az egész térség egy élmény alapú programokat kínált. A Vulkánland nagyon tudatosan a nyitott gazdaságok felé fordult, és azt az elvet követték, hogy jöjjön el a látogató, és mindenhol benézhet a kulisszák mögé. Ez lehet egy termelő, lehet egy manufaktúra, de akár lehet egy étterem, ami külön szolgáltatást nyújt. És ezt olyan tudatosan fejlesztették, hogy ebből a úgymond ausztriai szinten kevésbé fejlett térségből az egyik top kulináris desztináció lett Ausztrián belül. Megtalálható száraz sonka manufaktúra, ecet manufaktúra, tejgazdaság, nagyon széles a kínálat, és ráadásul még a Zotter csokoládét is felhoznám példának. Ő például a 2000-es évek elején még mint cukrász csődbe ment, aztán kinyitott egy csoki manufaktúrát, és ezt kinyitotta ugye a nagy közönség felé is, és itt is látszik az agroturizmus a vállalkozás fejlesztési szerepe, hogy akik jönnek, ők részt vesznek a folyamatokban, elmélyülnek, bevonódnak, tehát a márka iránt is kialakul egy kötődés, viszik a hírnevét, megosztják, és ez számos vulkánlandi termelőnél, vagy úgymond manufaktúránál megfigyelhető. Most a Zotter, úgy tudom, Stájerország második leglátogatottabb attrakciója, 300 ezer látogatóval egy évben. Nyilván nem ez a cél a termelőknél, de mutatja, hogy micsoda potenciál van, hogyha egy manufaktúra megnyitja kapuit, és nyit a turizmus felé.
Igen, ez valóban így van, hogy a gazdáknak is óriási előnyt jelent, hiszen újfajta értékesítési csatornákat nyithatnak meg, és így a turizmus és a gazdaság, vagy mezőgazdaság szépen építheti egymást.
Hogy átalakulóban a turizmus, de átalakulóban a mezőgazdaság is. Előtérbe kerül az automatizálás, a precíziós gazdálkodás, és óriási a nyomás a kisgazdaságokon. Csak 2010 és 2020 között több mint 33%-a tűnt el a termelőknek, és ebben nyilván a kis gazdaságok még felül reprezentálják magukat. Tehát a turizmus nekik is egy...
mentőv lehet?
Pontosan. Nekem több méhész ismerősöm is van, aki kifejezetten a turizmusban látja a kiutat, és nem csak a túlélés, de a virágzást is. Élményprogramokat nyújtanak, sőt, van, aki apiterápiás házat készített, kinyírták a kapuikat, és nem ők járnak vásárra, piacra értékesíteni, hanem a fogyasztók érkeznek hozzájuk, és vesznek részt különböző programokon, így tudják magukat pozícionálni, átadják az információt, hogy mégis miben különbözik ez a méz az ipari méztől, vagy a boltban kapható méztől, és így meg tudják kérni a valós árát is. Tehát nem mennek bele egy árversenybe, hanem kompromisszumok nélkül rendkívül jó minőségű mézet tudnak előállítani, amelyet értékesíteni is tudnak a turizmusban.
És nem mennek bele nem csak az árversenybe, hanem a minőségi versenybe se, tehát nem fognak silányabb terméket a piacra dobni, hiszen el tudják adni így a látogatóknak a jó minőséget is.
Pontosan.
Az apiterápiát szerintem magyarázzuk meg, Zsolt, nem biztos, hogy minden városi ember ismeri. Mi ez az apiterápia, amivel az említett méhész?
Aki még nem látott ilyet, annak úgy írnám le, hogy mint egy szauna, úgy néz ki, kívülről, belülről egy faházikó, viszont itt nem fűtik ezt a kis házikót, hanem 1 millió méhecske él benne, illetve általában alatta, és ők temperálják, tehát fűtik, hogyha hideg van, hűtik, hogyha meleg van, rezegtetik, és ez a természetes rezgés, valamint az illatok annyira nyugtatóak, sőt gyógyítóak, hogy számos betegségre is használják.
Na, ha már a szemléletformálásnál tartunk, és meséltünk az apiterápiáról, akkor említettél egy francia példát, ahol elég korán elkezdik ezt már.
Igen, Franciaországban már az óvodásoknak tartanak sajtkóstolót, viszik az óvodába a sajtokat, így kinevelik a következő sajtfogyasztó generációt, és szemléletformálják ezzel a gyerekeket is, hogy miben más egy termelői sajt, mint egy ipari sajt. Ez a szemléletformáló hatás megvan az agroturizmusban is, de ott van az egészségtudatosság is, és maga az egészség is az agroturizmusban. Hasznos infokat lehet kapni arról, hogy mitől egészséges egy termék, például, ha csak a tejről beszélünk, A1-es, A2-es tej közötti különbség. Az A2-es tej az általában itthon a magyar tarka, vagy a Jersey teje, rendkívül krémes, hogyha Jersey tejjéről beszélünk, gazdagabb sírokban. Általában ezek szabadtartású állatok, tehát szabadon legelnek, a téli időszakban pedig saját takarmányt kapnak.
Lehet, hogy azt nehezebben képzelem el, hogy mondjuk bekapcsolódik a marha tenyésztésbe egy látogató, mondjuk lehet, hogy megfejheti azt a tehenet, de van esetleg olyan gyakorlati, mondjuk volt nemrég egy programotok, szilvalekvárfőzés, amiben szintén bekapcsolódhatnak, vagy akár egy kenyérdagasztás.
Akár hogyha a szatmári szívalekvárt nézzük, ez is 24 óráig készül, öregítik a lekvárt, tehát megáll benne kanál, és nincs benne semmilyen cukor vagy adalékanyag. Sajnos ezt a legtöbb bolti lekvárról nem mondhatjuk el. Ahogy említettem, az agroturizmus ismertsége rendkívül alacsony, és pont ezen kívánunk változtatni a Nyitott Porta Napok programsorozattal. Ennek a célja, hogy felhívja a figyelmet azokra az élményekre, amelyek elérhetőek a termelők vagy a manufaktúráknál, és idén ez egy úgymond egy pilot projekt keretében 6 térségben indultunk el. Az első augusztus 23-ai esemény már magunk mögött tudjuk, és hál' Istennek nagyon nagy volt az érdeklődés.
Mit kínáltatok, hova látogathattak be a vendégek, mit próbálhattak ki, mi volt a legnagyobb élmény, mesélj erről egy picit.
Talán a legnagyobb élmény a szatmári szívalekvár készítése volt, ezt 3 helyen is lehetett végezni, különböző módon. Volt a hagyományos rézüstben, amihez vájogot tapasztanak, volt egy hibrid megoldás, és természetesen a úgymond a modern, egy automatizált saválló üstben is lehetett készíteni a szívalekvárt. Az eredmény ugyanaz, 24 órán át készült, rendkívül intenzív illatú és adalékanyagmentes lekvár. Jó volt látni, ahogy a gyerekek beálltak és keverték, családok, jöttek kerékpárosok, jelentek meg, hogy a maket Virtuszal együtt dolgozunk, ők rászerveztek kerékpártúrát is, és ez így lesz a többi térségben egyaránt.
Most ősszel, szeptemberben és októberben mindig más-más régióban várjátok a vendégeket, és a következő állomása szeptember 20-21-én a Schwab, Sarok és környéke lesz. Mesélj erről.
Szeretettel várjuk ide a kedves hallgatókat. Kétnapos programsorozat lesz, és rendkívül jó programokkal, például egy nem szokványos agroturisztikai program, de egy agro teaház nyit meg, különböző gyógynövényekkel, nagyon izgalmas programokkal. A Schwab-Sarokban nyilván a borturizmus is nagy szerepet játszik, úgyhogy borászok is kinyitnak, állattartók is jelen lesznek, és a porták ráadásul további termelőket várnak vendégül.
Hol van pontosan ez a Schwab-Sarok, mely településeken keressék a nyitott portákat a látogatók?
Baja és térsége. Ezt követi szeptember 27-én a Kisalföld, majd ezzel párhuzamosan 27-én, 28-án a Vasfüggöny térsége, mely Délzalától egészen Sopronig terjed, és a legnagyobb, ez az október 4-5, ez a Dunántúl szíve fantázia név alatt fut, ez Balaton felvidéktől egészen a Vasi hegyhátig várják a termelők és a manufaktúrák a látogatókat, összesen több mint 150 helyszínen.
Hova szeretnétek, hogy kifusson ez a programsorozat? Ugye, ahogy említetted, most még kicsit tesztelitek, kicsit felméritek, hogy fogadja a közönség, mi a legnagyobb álom? Hova kellene kifutnia mindennek?
Nagyon szeretnénk, hogyha egy országos rendezvénysorozat valósulna meg. Jövőre egy napon az egész országban szeretnénk megtartani.
Akik nagyon szívesen ellátogatnának mondjuk a Schwab-Sarokba, vagy a Kisalföldre, vagy Dunántúl szívébe, ugye a Balaton felvidéktől egészen a Vasi hegységig, és beszeretnének kukkantani ezekre a nyitott portákra, azok hol találnak további információt?
Facebook oldalunkat javaslom, 150 esemény található meg az oldalunkon, a nyitott portanapok oldalon.
Nagyon szépen köszönöm Matolcsi Zsolt agroturisztikai szakértőnek, hogy a beszélgető partnerem volt, és a hazai és európai agroturisztikai trendekről és a közelgő hazai programokról beszélgethettünk. Köszönöm szépen, Zsolt, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, rövid szünet után újabb vendégemmel folytatódik az Egy Életem műsora, várlak benneteket.